Dicsértessék a Jézus Krisztus! Márton Andrea vagyok, a Mária Rádió felkérésére az Otthon a Családban műsornak az új szerkesztő műsorvezetője. Szociológus, szociálpolitikai szakértőként tevékenykedem, 20 évig dolgoztam szenvedélybetegekkel és családjaikkal, most demenciával élő személyek családjaival, illetve lakhatási problémákkal küzdő családoknak, családok átmeneti otthonaiban segítek a katolikus szeretett szolgálat keretein belül. Műsoromnak a meghívott vendégei mindig a családi életben megjelenő mindennapi örömökről, nehézségekről és kérdésekről fogunk beszélgetni. Nagy izgalommal készültem erre a mai adásra. Élő adásról van szó, telefonszámunk 061-374-0904. És a műsorral kapcsolatos észrevételeiket szívesen veszem az alábbi elektronikus levelezési címen marton.andrea001@gmail.com e-mail címen. És hát rá is térnénk a mai témánkra, és sok szeretettel köszöntöm Ungárné Balányi Klárát, pasztorális tanácsadó, és hát közel 25 éve már a Kismama magazin újságírója, és nagyon örülök, hogy te vagy itt, Klára, az első vendégem, és hát nekünk van más típusú kapcsolatunk is, mert a Rózsák Terei plébániánra tartozunk mind a ketten, így azt gondolom, hogy a tegeződés az így nyugodtan mehet a beszélgetésbe. Mai témánk, hogyan segítsünk a fiatal családoknak, hogyan segíthetjük jól a fiatal családokat, amikor kisgyermek érkezik. Arra szeretnélek kérni, Klára, hogy kicsit mutatkozz be, hogy is működik, hogy egyszer professzionális szakemberként is, meg hát legjobb tudomásom szerint nagy családod van, és már unokáid is vannak szép számmal, hogy egy kicsit mutatkozz be.
Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, köszönöm a meghívást. Igen, valóban így van, ahogy mondod. 5 gyerekünk van, és most már 4 unokánk is. A Rózsák terére gyerekkoromtól kezdve járok, úgyhogy lehet mondani, ott őshonos vagyok én is, a családom is, gyerekek is. 2012-ben végeztem a Szapiencia Teológiai Főiskolán a pasztorális tanácsadás szakon, és ekkor Varga Zoltán plébános atya megkért, hogy indítsak be egy baba-mama csoportot ott nálunk a plébánián, mert eddig ilyen nem volt. Valóban nagyon testre szabott feladat ez, mert saját gyakorlaton kívül a munkám révén, mint a Kismama magazin újságírója is otthon voltam, vagy vagyok ebben a témában. A csoportomban ez gyakori kérdés, hogy ki hogyan segít, tud segíteni, illetve hogy milyen segítségre szorulnak a friss családok, amikor a kisbabával hazajönnek a kórházból, az első fürdetés hogy zajlik, de utána folyamatosan később is, az első évek folyamán, utána pedig tovább is, hiszen a családban mindig szükség van külső segítségre is. Az első, amit itt jó alapnak tudnék hozni, az két szentírási idézet. Mind a kettő arra világít rá, hogy hogyan adjunk és kérjünk segítséget. Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük. Hát ez nagyon egyszerű. Ezzel azonban szembeállítanám a jerikói vak történetét, amikor ő ugyan kiabál már messziről, Jézus mégis megáll vele szemben, és megkérdezi, mit akarsz, mit tegyek veled?
Nézzük is meg, hogy miért fontos ez a két történet, mit üzen nekünk, amikor konkrétan segítésről arról, hogy egy kisgyerekes családnak segítünk.
Könnyen segítünk úgy, hogy azt tesszük a másikkal, amiről azt gondoljuk, hogy neki jól esik, mert az nekünk is jó volt. De nem csak magunkból kell kiindulni, hiszen lehet, hogy a másik félnek éppen nem arra van szüksége, éppen nem arra vágyik, mindenkinek hagyjuk meg a saját kérési lehetőségét. Sőt, szükséges is, hogy kifejezze azt, hogy ő pontosan mit szeretne. Amikor megfogalmazunk egy kérést szülőként, a nagyszülők vagy a rokonok felé, akkor azt mindig konkrétan tegyük, egyben hagyjuk meg a lehetőséget az elutasításnak is, hiszen lehet, hogy a másik fél pont abban vagy akkor nem tud segíteni, majd máskor másban igen. Tehát nagyon fontos a kommunikáció, a nyitott kommunikáció, egyenes beszéd, és a szabadság meghagyása.
Esetleg ehhez tudsz akár a csoportodból, vagy saját élettörténetet, hogy ez mit is képzeljünk el, vagy mire gondoltál, amikor ezt a ajánlatot megfogalmaztad?
Csoportból is, és a saját életemből is tudok példát hozni. Emlékszem, hogy annak idején, amikor első gyerekünkkel hazajöttünk a kórházból, én nagyon vágytam végre egy kis együttlétre, hármasban, olyan nagyon nem sürgettem, hogy a rokonok jöjjenek, látogatók, stb. Meghagytam ezt a lányomnak is ezt a lehetőséget, hogy amikor ők hazajöttek a kisbabával a kórházból, csak elküldtem a férjemmel az ebédet, aztán mondtam, hogy majd később megyünk mi is. Később valóban mentünk, de ő már ebben fogadott, hogy már jó, hogy jössz. Tehát ő örült. Ezért fontos, hogy mindig figyelmeztessük is a másikat, hogy majd mondjad. A csoportból is jöttek ilyen visszajelzések, hogy kaptam jó forró húslevest. Igen ám, de nyár volt 40 fok.
Igen, hát ezért is nagyon fontos, hogy mi magunk be tudjuk azonosítani, hogy milyen igényeink, szükségleteink vannak, és utána ezt jól el tudjuk mondani. Hát ehhez igen valóban össze kell hangolódni, illetve egymásra kell tudnunk figyelni. És hát én amit még tapasztalok, hogy fontos a másik véleményének, kérésének a tiszteletben tartása, amit itt te is már említettél, hogy akár lehet elutasítani. Ugye mi már egy pár szót beszélgettünk, és egy pár ajánlatot összegyűjtöttünk így a beszélgetés elején, hogy tippet, javaslatot nevezzük tanácsnak, hogy mi az, amire érdemes figyelni ilyen kisgyermekes családok esetében. Hogyha ezt erről így tudnánk beszélgetni néhány szót.
Az nagyon jó, hogyha a nagyszülők tudnak segíteni, mert például a közelben laknak, vagy jól beilleszthető az életükbe. Ez segíti a rendszeresség, ha megbeszéljük, hogy mikor van szükségünk, és ő mikor tud jönni, akár minden nap a reggeli órákba, vagy az esti fürdetéskor, vagy elvinni, sétálni a kisbabát, amíg az anya otthon tud pihenni. De akár a barátok is segíthetnek, akár abban, hogy átjönnek napközben este vigyázni a kisbabára, amíg ki tud mozdulni az anya. Vagy egy értelmes felnőtt beszélgetésre, ha vágyik. Sajnos az... Sajnálatos tapasztalat, hogy a szingli barátok, gyerektelen házaspárok elmaradoznak, hiszen az ő életük továbbra is ugyanabban a mederben zajlik, mint eddig. Nem mindig tudnak a kisbabás, kisgyerekes családok gondjaival, témáival azonosulni. Éppen ezért az nagyon jó, hogyha már az alatt a 9 hónap alatt felveszik a kapcsolatot a leendő szülők, már gyerekes családokkal részben el is leshetik, hogy egyáltalán mi adódik. Korábban a nagy családokban erre volt lehetőség, sógor-sógornők testvéreket lehetett látni, akik egy lépéssel előbbre tartanak már, hogy hogy csinálják náluk, hogy zajlik. Nagyon jók az ilyen barátok. Nekünk mi nagyon szerencsések voltunk, mert testvéreink nem voltak, se férjemnek, se nekem, de ilyen idősebb barátaink voltak, és láttuk, hogy hogy zajlik náluk a gyerekes élet. Ezek nagyon értékes tapasztalatok voltak.
Igen, hát az minden családnál szerintem, hogy legyen külső támogató kapcsolat, és ez akár lehet család, baráti, plébániai közösség, ez nagyon fontos, főleg amikor ilyen új helyzetek állnak elő. De ugye itt említetted a rendszerességet, de azért ugye nekünk is van a férjemmel gyermekünk, tehát azért tudjuk, hogy a gyermek, ahogy cseperedik, eltérő igényei vannak, meg a családnak is, tehát hogy a rendszeresség mellett, mármint a rendszeres segítések mellett fontos, hogy azért tudjunk rugalmasak is lenni, ugye? Vagy ez hogy néz ki? Te mit tapasztaltál, milyen visszajelzéseket adtak a csoporttagok, vagy te magad mit éltél át?
Rögtön az első évben változik a legnagyobbat a gyerek, és ez azt jelenti, hogy mihelyt beáll egy rendszer, szinte azonnal borul is, hiszen egy újabb fejlődési szakaszba kerül a kisbaba is, és ezzel az egész család is. Hogyha kezdetben az volt jó, hogy a reggeli órákban jött egy plusz segítség, vagy az esti fürdetésnél, akkor azt lehet mondani, hogy fél éves korára már egészen biztos, hogy más rendszer alakul ki. Úgyhogy a rugalmasság az nagyon fontos a rendszeresség mellett. Ebbe beletartozik az, hogy továbbra is a nagyon jó kommunikáció megmaradjon, hogy eddig ez nagyon jó volt, de most már mást szeretnék, lehetne-e, és akkor újra egyeztetni kell, hogy de mi lenne a jobb, mint két félnek, a segítőnek is, mi az, ami ismét beilleszthető, tehát tény, hogy a segítő fél oldaláról, akár nagyszülő, akár barát, akár más rokon, kell rugalmasság is ehhez, de az akkor megint beállhat bizonyos időre egy rendszer. A csoportban van, ahol a nagyszülő jön mindig hétvégén, akkor ott alszik egy-egy éjszakára, a szülők el tudnak menni. Ez nyilván nem az egészen kezdeti időszakban van így, amikor még a kisbaba éjjel-nappal szopik, hanem később. Aztán van, amikor a nagyszülő hozza, viszi valamilyen külön fejlesztésre a gyereket. Van, ahol a nagyszülő vidéken van, de le tudnak menni, és már 3-4 éves gyerek ott tud maradni akkor a nagyszülőnél. Tehát mindig ki tud alakulni egy újabb rendszer, egy újabb szokás, amit a gyerekek is nagyon üdvözölnek aztán, meglehetősen hamar, örömmel fogadják a külső kapcsolatokat is, hogyha az rendszeres.
Igen, hogyha van lehetősége megszokni azt a másik személyt, aki segít. Azért mindig nagy kérdés, hogy hogyan adjuk át a tapasztalatainkat, mondjuk akár már gyermekeink vannak, akár unokáink vannak, hogy erre te mit szoktál ajánlani, akik így segítséget kérnek tőled? Mert ugye ez mindig nehéz kérdés, hogy lehet tapasztalatot tapintatosan átadni.
Igen, ez nagy probléma valóban, hiszen a tapasztalatot megszerezzük saját életünkben, a saját magunk által megélt esetek révén jutunk el azokhoz az értékes tapasztalatokhoz, amiket aztán úgy egy az egybe nagyon nehéz átadni, meg nehéz is elfogadni. Ez tényleg nagyon kérdés. Hogy hogyan adjuk át, hát át szeretnénk adni, szeretnénk már megkímélni a kezdőket, a szülőségben kezdőket, csomó hát olyan kellemetlenségtől, vagy akár fájdalomtól is, amit már magunk megszereztünk. Ez csak részben lehetséges. hasznosak azok a beszélgetések, amik, ha elmondjuk, hogy nálunk ez hogy volt, nyitva hagyva azt a lehetőséget, hogy ő ebből kiszűrje azt, ami számára értékes, követhető, bekapcsolódjon ebbe a beszélgetésbe, még további kérdéseket tegyen fel, ha érdekli, vagy akár ellenvetéseket is, hogy de akkor ez meg ez nem így volt, nem úgy volt. Hát az minden helyzetet másképpen oldunk meg. Úgyhogy a legnagyobb támogatása konkrét információ átadása mellett, vagy azon túl, vagy olykor még a helyett is, az, ha érzelmileg támogatjuk a szülőket, a kezdőket, az, hogy meghagyjuk nekik a lehetőséget, hogy ők foglalkozzanak a gyerekkel, mi pedig őket támogatjuk, tehát ők kapcsolódnak közvetlenül a kisbabához, kisgyerekhez, mi pedig az ő hátuk mögött állunk segítőként, és megkérdezzük, hogy mit tehetek érted, lehet, hogy igazából semmit, csak szeretné elmondani valakinek a nehézségeit, úgy, hogy közben biztos lehet, hogy ezért nem fogják őt letolni, hogy hát, mert te ügyetlen vagy, mert nem jól oldod meg.
Igen, hát ez egy nagyon lényeges és fontos téma, hogy hogyan segítsük, és hogyan adjuk át a tapasztalatainkat, mert ezt lehet jól is és támogatólag, meg sajnos ez okozhat feszültségeket is a családban. De hallgatnánk most egy kis zenét, és a zene után pedig rátérnénk arra, hogy az apáknak milyen fontos szerepe van, mert ugye eddig az anyákról beszéltünk és a gyerekekről, de hát azért a családoknak nyilván fontos tagjai az apák, és fontos szerepük van a kisgyermek várásban is, meg a kisgyermek nevelésében is. Zene előtt azt említettem, hogy majd az apák szerepéről fogunk beszélni, akkor azt kérném tőled, Klára, hogy akkor, ha egy kicsit így elmondanád, hogy te mit tapasztaltál a baba-mama csoportba, illetve akár a saját családodba, hogy miért fontosak, hogy az apák is szerepet kapjanak, és mi az ő feladatuk ebben a korai életszakaszában, a gyermek nevelésében, illetve a családdal kapcsolatban, mert szerintem fontos szerepük van.
Az apa élete is végérvényesen és döntően megváltozik, annak ellenére, hogy látszólag csak egy-két hétig marad otthon ő anyával és a kisbabával, utána visszatér a munkába. A munkáját mégis már azzal a tudattal végzi, És ez a feszültség nyomaszt nagyon sok apát, hogy ő most már családfenntartó, nem veszítheti el a munkát, sőt, esetleg még többet kell keresnie, többet kell vállalnia, de több időt is kell otthon töltenie. Ez nagy feszültségforrás az ő életükbe, nyomasztja őket. Annak ellenére, hogy állítólag, ők nem szeretnek beszélgetni, de ezt megcáfolom, a férfiak egymás között igenis beszélgetnek, és jó, hogyha apának is van olyan beszélgető partnere, aki már átélte ezt, az ő megváltozott élethelyzetét, hogy munka után nem mehet kötetlenül valamilyen szabadidős tevékenységre, mondjuk focizni, vagy haverokkal, hanem egyeztetnie kell, és tudja, hogy anya bezzegőt tükönülve várja otthon. A feleségével is megváltozik a kapcsolata, az a kötetlenség, az a flott spontaneitás, ami valaha volt, az megváltozik, és hát ez az apának is hiányzik, tehát tényleg olykor kicsit túlhangsúlyozzuk az anya szerepét, mikor ma már az apák is intenzíven bekapcsolódnak a csecsemőgondozásba is, és ez szükséges is, és egészen kisbabakortól kezdve hordozzák magukon, és ez nagyon jó is, hogy ő ezáltal megélheti apa, hogy ő nem csak egy pénzgyár tolja haza, meg bevásárol, haza cigöli a dolgokat, hanem neki is intenzív érzelmi kapcsolata van a kisbabával is.
Hát meg ugye én azt gondolom, hogy az is fontos, hogy mivel ugye a nap nagyobb részében az édesanyja van otthon és jelen a gyerekkel, hogy segítse és megtartsa, úgymond egy ilyen konténer funkció legyen, hogy az anya tudja azt a 24 órás szolgálatot végezni, főleg az elején. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az apáknak fontos mentálhigiénés feladatuk van, hogy az anya rendben legyen és jól érezze magát mint anya, és utána hát nyilván nem csak anya, hanem nő és feleség. Tehát, hogy nagyon sok szinten van feladatuk, amiket szerintem fontos is kihangsúlyozni, bár már ugye egyre több helyen van apa csoport, tehát hogy nem csak baba-mama csoport, hanem figyelnek arra, hogy a apáknak is legyen lehetősége úgymond ilyen sorstársi vagy hasonló cipőbe járó apákkal beszélgetni. És hát én azt gondolom, hogy a plébániánkon működő baba-mama csoportnak is ez az egyik ilyen fontos feladata, hogy beszélgethetnek és találkozhatnak az anyukák, miközben gyermeket is szemmel tarthatják.
Igen, együtt vagyunk a babákkal és mamákkal, felnőtt témákról beszélgetünk, a gyerekekkel játszunk közben, énekelünk nekik, zenélünk, és imádkozunk is együtt a végén. Nagyon érdekes, ahogy így a gyerekek akkor elcsendesednek.
Igen, hát nagyon sok témánk lenne még, és amivel készültünk, de azt hiszem, hogy Klára, még meghívlak téged ide vendégnek, és gyorsan itt a műsor végén szeretnék köszönetet mondani neked, hogy első vendégként eljöttél és vállaltad ezt az izgalmas feladatot. Szeretném a technikus önkéntes kollégának, Rostás Tibornak is megköszönni a munkáját, és 2 hét múlva újabb élő műsorral jelentkezem, akkor Sütő Márta mentálhigiénész szakember lesz a vendégem. Köszönöm szépen, mindenkinek szép napot kívánok!